betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A tartalomból. Idén 33. alkalommal szervezi meg a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség, vagyis az MMDS a Tudományos Diákköri Konferenciát, amely május 6-án adásidőnkkel egy időben már tart. Az eseményen neves előadók fognak beszélni az orvosi, gyógyszerészeti és fogorvosi szakterületekről, de nem ez a TDK igazi érdekessége, hanem az, hogy a diákok is fognak tudományos előadásokat tartani, idén pedig ismételten rekordszámú dolgozat érkezett be a diákok részéről. Témánk tudományos diákköri konferencia, az MMDS korona ékszere. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Fehér Annát és Kozma Paula Szófiát, a 33. tudományos diákköri konferencia társ főszervezőit, illetve Jankó Szép Ákost, a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség elnökét. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük szépen a meghívást.
Kezdjük akkor azzal a beszélgetésünket, hogy mi is az a tudományos diákköri konferencia, hogyan kell ezt elképzeljék a hallgatók?
Talán úgy lenne a legkönnyebb elmagyarázni, hogy mi is az a TDK, hogy elmesélem, mi a három alappillér, amire felépül ez az esemény. Ezek a plenáris előadások, a szekcióülések és a műhely munkák. A plenáris előadásokat azokat egyetemi tanárok, különböző orvosi szakirányok szakemberei mutatják be nekünk. A szekcióüléseken a diákok mutathatják be a tudományos munkáik eredményeit, és a műhely munkákon pedig szintén diákok tudnak tevékenykedni, szakmailag fejlődni.
Fogunk ezekről mind-mind külön-külön is beszélgetni, de hogyan változott a TDK, a Tudományos Diákköri Konferencia az elmúlt 33 évben? Ugye el kell azt is mondani, hogy az MMDS-nek azon eseményéről beszélgetünk, amelyet a koronavírus járvány idején is megtartottatok. 2020-ban ugye teljesen online, majd 2021-ben pedig hibrid formában volt TDK, de javítsatok ki, hogyha tévedek.
Valóban helyesek az adatok, 2020-ban online és 2021-ben pedig hibrid formában zajlott a konferencia. Igen, ahogy említetted, 33 éves lesz idén az esemény. Az összes év fejleményéről nem tudok beszámolni, viszont kifejezetten szeretném kiemelni, hogy az első konferencia az egy egyetemi tanteremben zajlott, nagyjából 20 ember részvételével, és szép lassan az évek során kinőtte magát a rendezvény. Időközben bővült a három alappillérrel, amit az előttem szóló Anna is említett. Az utóbbi jó néhány évben már a Marosvásárhelyi Kultúrpalota ad neki otthont, és hál' Istennek már nem is férünk el a kultúrpalotában, ezért különböző műhely munkákat az egyetemen és a stúdium háv épületében is kell tartsunk.
Mekkora eredmény az, hogy fent tudott maradni több mint három évtizeden keresztül a tudományos diákköri konferencia, mert hogy ugye egy olyan eseményről van szó, ahol nem maradt ki szám, erről beszélgettünk, hogy miközben a Covid idején számos esemény kiugrott egy vagy akár két évet is, a TDK az nem, és egy olyan esemény, ami Marosvásárhelyen kezdődött, tehát a tudományos diákköri konferenciák története az innen indul.
Igen, valóban ez hatalmas nagy eredmény, és szerintem ezt talán az MMDS-ben tevékenykedő embereknek lehet betudni, és a folyamatosan mellettünk álló oktatóknak, akik, ahogy említetted, anno 33 évvel ezelőtt elindították ezt a mozgalmat, és azóta is folyamatosan évről évre fejlesztik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt tanuló diákok, és most már hál' Istennek külföldi diákok is bemutathassák a dolgozataikat, és kipróbálhassák magukat tudományos berkekben is.
Itt említetted az elődöket, az MMDS szempontjából nagy öregeket, fogalmazhatok így, mennyire segítenek az egykori szervezők, a jelenleg már orvosok, szakemberek a TDK szervezésében, illetve akár az előadások megtartásában?
Tulajdonképpen mindig fordulhatunk hozzájuk, szóval ezt nyilatkoztatták is, hogy bármikor, amikor bármilyen nemű segítségre van szükségünk, akkor ők ott vannak, akár előadások, akár elbíráló bizottsági tagok keresésében szoktak segíteni, és hozzájárulnak a szakmai, illetve sokszor pénzügyi források megteremtésében is.
fel volt osztva itt már három részre a TDK, vagy a három fő pillér az elhangzott, és ugye az egyik az az, hogy a diákok is tartanak előadásokat, az elmúlt években pedig beszélgettünk arról az akkori főszervezőkkel, hogy egyre több dolgozat érkezik, több alkalommal is elhangzott az, hogy rekordszámú dolgozat érkezett be a TDK-hoz. Hányan jelentkeztek idén, vagy hány dolgozat lesz, nyilván egy diák több dolgozatot is leadhat.
Idén nagy örömmel mondhatjuk, hogy mi megint rekordszámnak örvendünk, ugyanis a COVID-19 járvány óta nem volt ekkora számú dolgozat. Jelenleg közel 300 dolgozat érkezett be, ami bemutatásra is fog kerülni. Itt ugye, amint mondtuk, külföldi és helyi, tehát hazai dolgozatok is benne vannak ebben a számban.
A külföldi dolgozatok azok honnan érkeznek?
Nagyrészt Magyarországról, tulajdonképpen Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Egyetem, Szegedi Egyetem.
Mekkora munka összerakni egy ilyen dolgozatot, és profánul fog hangzani a kérdés második fele, de miért éri ez meg az egyetemi hallgatóknak?
Tulajdonképpen mindig a dolgozat mögött az áll, hogy mekkora a kutató munka. Ez lehet pár hét, vagy lehet akár évek folyamata is. Mindig attól függ, hogy éppen mi az, amit kutat az ember, mi az, ami érdekli, és milyen módon teszi ezt meg. Most nyilván csak maga a dolgozat, amit TDK-n bemutat, az nem egy hihetetlenül hosszú dolog összetenni, viszont a mögötte levő munka az hihetetlenül sok lehet bizonyos esetekben. És hogy miért éri meg? Én másodjára fogok bemutatni a TDK-n, és el tudom mondani, hogy nagyon jó élmény kipróbálni magad, nagyon jó tapasztalattal távoztam az első bemutatásom után. Egy picit szembesülök azzal, hogy milyen egy bizottság előtt elmondani azt, hogy milyen eredményeim vannak, milyen kutatásaim vannak, és hát természetesen be tudjuk mutatni mindazokat az eredményeket, amiken hosszú időn keresztül dolgoztunk, és ez hihetetlenül jó érzés, hogy mással is meg tudjuk ezeket osztani.
Mosolyogtam most magamban egy kicsit, mert tavaly azt hiszem Annát faggattam arról, hogy a TDK dolgozata milyen témát ölel fel, és miért pont azt választotta. Nagyon csendben van, rád marad most ez a feladat. Milyen dolgozatod volt a múltban, és mivel készülsz az idei TDK-ra?
Az idei évben tulajdonképpen egy kicsit a dietetika és a pszichiátria vonalait egy picit ötvöztem, úgyhogy a testkép és a diétázás kapcsolatát vizsgáltuk. Az előző dolgozatomban pedig picit ilyen gyógyszerészet és fitokémiai megközelítésből néztük a zöld tejának az összetevőit, és hogy tulajdonképpen milyen hatással tud lenni. Nem is a hatását vizsgáltuk ebben a kutatásban, mert azok ismertek a hatásai, hanem hogy milyen összetevői vannak a nálunk is megvásárolható zöld teáknak, és hogy ezek milyen koncentrációban találhatók meg.
Jó, akkor kezdjük az elejéről. Milyen kapcsolat van a testkép, esetleges testképzavarok és a dietetika között? Tehát mit tudsz előjáróban elmondani, vagy mi az, amilyen következtetésekre jutottál?
Azt vizsgáltuk, hogy maga a diétázás az milyen viselkedéssel jár együtt, mert hogy nagyon sokszor ugye csak arra gondolunk a diéta szó alatt, hogy fogyás. És akkor megfigyeltük azt, hogy ez asszociálható különböző pszichológiai vagy pszichiátriai dolgokkal is, mint például a testképpel, vagy a distresszel, ami arról szól, hogy mennyire depresszió, vagy mennyire szorongásos tünetekkel, mennyire rendelkezik bizonyos személy. És ennek a kettőnek az összefüggéseit vizsgáltuk, és azt találtuk, hogy azok, akik diétáznak, azoknak sokkal rosszabb testképpel képük van, vagy sokkal kevésbé tekintenek a testükre pozitívan.
Rástresszelnek a diétára?
Itt nagyon sok mechanizmus van, a mechanizmusokat mi nem tudtuk feltárni, viszont nagyon sokat számít az is, hogy tulajdonképpen milyen motivációból kezdtek el diétázni. Azt figyeltük meg, hogy azok, akik az egészség fenntartás miatt kezdték el ezt a táplálkozási, magatartási változtatást, azoknál kevésbé észrevehető ez a testképpel kapcsolatos probléma, azok, akik viszont esztétikai szempontból kezdték el, vagy azért, hogy jobban nézzenek ki, azoknál sokkal jobban észrevehető volt az, hogy alacsonyabb a testértékelés.
És akkor összekapcsolva a két témádat, lehet a zöld teával fogyni? Mert hogy voltak ilyen városi legendák.
Voltak olyan kutatások, amik azt igazolják, hogy a zöld teával lehet fogyni, viszont nincs tudományos konszenzus erre. Tehát jelenleg a tudomány nem mondja azt, hogy csupán a zöld tea fogyasztásával fogyni lehetne.
És akkor, és ígérem, hogy ezzel akkor lezárom a dolgozataidról szóló kérdéseimet. Milyen összetevői vannak a nálunk is kapható zöld teának, zöld teáknak nagy vonalakban?
Mi tulajdonképpen azt szerettük volna nézni, hogy milyen az antioxidáns hatásuk, és nagyjából az, amit mi vizsgáltunk az antioxidánsok szempontjából, azok mind hasonlóak voltak azokhoz a zöld teákhoz, amiket a helyi, akár kínai, japán vagy koreai teákhoz hasonlíthatnánk. Itt kifejezetten a resveratrolra tértünk ki.
Ami micsoda?
Egy antioxidáns, legegyszerűbben.
Térjük vissza akkor általánosságban a dolgozatokhoz. Hogyan lesznek ezek elbírálva, hiszen feltételezem, hogy nem lehet összetenni vagy egymáshoz hasonlítani több különböző dolgozatot, még akár az általános orvosi szakágon belül sem, nem, hogy akár fogorvosi vagy gyógyszerészeti dolgozatra gondolván.
Ez egy nagyon jó megfigyelés, ez tényleg így van, éppen ezért a beérkezett közel 300 dolgozatot 24 különböző szekcióra osztottuk fel, mindegyiknek külön elbíráló bizottsága van, ami nagy részt az egyetemi oktatókból épül fel, akik szakmai zsűriként funkcionálnak. Ezen kívül viszont a kutatásoknak nem csak a szakmai értékét pontozzák, hanem a diákok előadó készségét is.
És akkor most jön az a rész, hogy kicsit megpróbálok titeket is kínozni, mert túl kényelmesen elvoltatok az elmúlt percekben. Készültök az idén dolgozattal a TDK-ra, Ákos?
Igen, szervezés mellett szerettem volna kicsit szakmailag is kipróbálni magam ebben az évben, habár a kettő egymás mellett eléggé megterelőnek bizonyul, de készülök ebben az évben egy urológia témakörű dolgozattal, amit egy Erasmus nyár gyakorlaton megismert pécsi doktorral közösen valósítottunk meg.
Mi lesz ennek a témája az urológia? Belül.
A kutatásnak a témája igazából az, hogy prostatakarcinómás random biopszia mintákat hasonlítottunk össze a teljes prostatektómia után nyert hisztopatológiás eredménnyel. Lefordítva, igazából ez annyit jelent, hogy rákoknak, különböző prostatarákoknak a felmérésében, a stadializálásához biopsziát veszünk, viszont ennek nincs egy 100%-osan meghatározott mintája, hogy honnan veszük, ezért random a prostatából mindenhonnan vesznek mintákat, és arra jutottunk a kutatás során, hogy ezek a minták gyakran a teljes prostata eltávolítás utáni vizsgálattal nem feltétlenül egyeznek, sokszor sokkal agresszívabb rákot találtak a végleges vizsgálat során, sokszor pedig alul voltak értékelve ezek a minták.
Miért következhet ez be? Tehát, hogy néha túl agresszív, néha pedig alul vannak értékelve a minták.
Véleményünk szerint ez pontosan azért, mert a mintavétel az egy random folyamat során történik, és a prostata teljes területéről veszünk mintákat.
Anna, te idén készültél témával, dolgozat szempontjából a Tudományos Diákköri Konferenciára?
Tudtam, hogyha készülök, akkor kínozni fogsz ezzel a kérdéssel, szóval megelőztem, és idén nem készülök. De komolyra fordítva a szót, a kutató munkát azt kicsit kevésbé intenzíven, de folytattam ugyanúgy az élettan tanszéken, ahonnan dolgozatot is vittem a TDK-ra tavaly, idén viszont nem készülök dolgozattal.
A 33. Tudományos Diákköri Konferenciáról beszélgetünk a mai medicinában, meghívottaink Fehér Anna és Kozma Paula Szófia, a TDK társ főszervezői, illetve Jankó Szép Ákos, a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség elnöke.
És akkor térjünk rá az előadásokra. Kik lesznek idén a meghívottak, milyen témák lesznek az előadások esetében?
Az idei évben is több plenáris előadót hívtunk meg, és nyilván egyik sem jobb, vagy egyik sem kiemelkedőbb, mint a másik, viszont amit itt különösen megemlítenék, az például dr. Schlegel Ádám, aki a Hunor Magyar űrhajós programban részt vesz. Ő tulajdonképpen az egyik űrhajós jelölt Magyarországról, úgyhogy ő nagyon érdekes témát fog hozni, hiszen egy picit az űrkutatásról fog beszélni. Egy másik nagy előadó, aki egyenesen a Harvardról jön hozzánk, az dr. Baffi György, gastroenterológus. Ő egy picit a májpatológiával kapcsolatosan fog nekünk mondani dolgokat és újabb kutatásokat fog hozni. Vagy egy másik nagy név, akit talán kiemelnék, az dr. Fecső András, aki a Torontói Egyetemről érkezik hozzánk, és az endobariátriáról, ami egy nagyon új dolog nálunk, arról fog beszélni.
Kik érdeklődnek leginkább az előadások iránt? Tehát diákok, gyakorló orvosok, laikusok itt, ami elhangzott az űrprogrammal, meg az űrkutatással. Ebbe akár olyan embereket is bele lehet látni, akik nem érdeklődnek, illetőleg nem értenek a medicinához.
Igen, az eddigi évek tapasztalatai, és hál' Istennek idén is azt mutatják, hogy mind a három általad felsorolt kategóriából érkeznek majd hozzánk résztvevők, diákok, gyakorlóorvosok, laikusok, akik kíváncsiak az előbb elhangzott témákra, viszont szeretném azt is kiemelni, hogy beszéltünk a TDK 3 pilléréről, a plenáris előadásokról, a szekcióülésekről és a műhely munkákról, viszont azt elfelejtettük mondani, hogy ezekre minden érdeklődőnek ingyenes a belépés. Szeretettel várunk mindenkit.
Hogyan lettek kiválasztva az előadások tekintetében, vagy az előadók tekintetében a témák, illetve a személyek, tehát miért pont ezekre esett a választásatok?
Nyilván minden évben próbáljuk meghallgatni a diáktársaink megjegyzéseit, kéréseit, óhajait, sóhajait. Amikor ezeket nem teljesítjük, akkor általában technikai problémákba ütközünk sajnos. A legfőbb célunk az az, hogy próbáljunk meg egy minél szélesebb palettát felállítani. Ugye eddig csak az általános orvostudományi témájú előadásokról esett szó, viszont ahogy minden évben, idén is fogorvostudomány és gyógyszerésztudomány témában is érkeznek előadók.
Érkezzünk meg a harmadik pillérhez, ezek a műhelymunkák. Ezek tekintetében mire lehet idén számítani?
Idén 55 műhely munkának örvend az eseményünk, amit, ahogy már Ákos is utalt rá, különböző helyszíneken fogunk megtartani az egyetemen, a stúdium hub épületében, stb. Ezek között vannak nagyon úgymond hands-on műhely munkák is, ahol valóban két kézzel dolgozhatnak, vagy kétkezi munkában próbálhatják ki magukat a diákok, illetve vannak olyanok is, amik inkább beszélgetésről szólnak, inkább elméleti témákat feszegetnek. Ezen az 55 műhely munkán nagyjából 600 diáknak van lehetősége részt venni. Nyilván egy diáknak lehet több műhely munkán is helye.
És hát gondolom, hogy ezekre is akkor kell külön regisztrálni, vagy a diák ki kell válassza, hogy mely műhely munkán vesz részt. 55 műhely munkát akkor itt több fog párhuzamosan futni.
Természetesen igen. A regisztráció az éppen a felvétel utáni napon fog egyébként elkezdődni. Ennek a technikai lebonyolítása nagyjából úgy néz ki, hogy első alkalommal két műhely munkára jelentkezhetnek a diákok, éppen azért, hogy minél több ember részt vehessen. Viszont, hogyha a helyek nem telnek be, akkor lehetőség nyílik több műhely munkát is kipróbálni. Ugyanúgy, ahogy az előadások terén is, műhely munkáknál is van külön fogorvostudományi és gyógyszerésztudományi műhely munka, illetve minden évben próbáljuk úgy összeállítani a programot, hogy kisebb és nagyobb éves hallgatók egyaránt találjanak a ízlésüknek megfelelőt.
Gondolom, hogy a műhely munkákra viszont már olyan személyek jelentkezését, regisztrációját várjátok, akik valamilyen szinten kapcsolódnak a medicinához, tehát egy teljesen laikus ember ezekre már nem eshet be.
Igen, a műhely munkák azok specifikusan diákoknak vannak szervezve.
És ugye a diákokon kívül gyakorló orvosok is részt vesznek, vehetnek a konferencián. Számukra mit nyújt ez az esemény?
Ugye már elég sokat beszéltünk a plenáris előadásokról, amiről szó nem esett, azok talán a panel beszélgetések. Ez a két nagy pillér, hogyha mondhatom így, pillér együttes az, ami a legtöbbet tud nyújtani a gyakorló orvosoknak, vagy akár a gyógyszerészeknek. Tudni kell azt, hogy a konferenciánk az idei évben is akkreditált az orvosok, illetve a gyógyszerészek kamarája által, és mindkét részen 24 kreditpontot kaphatnak a szakemberek, úgyhogy mindazok mellett, hogy sok tudással gazdagodhatnak, kreditpontokat is gyűjthetnek a különböző szakterületekről.
A 33. tudományos diákköri konferenciáról beszélgetünk a mai medicinában. Meghívottaink Fehér Anna és Kozma Paula Szófia, a TDK társ főszervezői, illetve Jankó Szép Ákos, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnöke.
Mennyire érti meg a rendezvényt, bár azokat a részeket, ahova elmegy, egy egyszerű laikus, mivel maradhat az előadások után?
Nyilván ez egy kicsit az előadótól is függ, minden évben vannak olyan előadók, akik nagyon szakspecifikus előadást tartanak, de igyekszünk olyan szakembereket is meghívni, akik talán egy szélesebb közönséget is jobban meg tudnak szólítani. Ezt azért elég jól be lehet lőni cím alapján, hogy mi az, ami akárkinek szólhat, de egyébként egy kifejezetten szakmai előadásról is úgy gondolom, hogy egy laikus is tud következtetéseket levonni, hiszen az előadóink úgy érkeznek, jelentkeznek, hogy első évestől hatodévesig akármilyen hallgatót meg kell tudni szólítani, ami nyilván azt jelenti, hogy egy első éves olyan sokkal többet egy laikusnál még nem ért a medicinához.
Az orvosok hogyan regisztráljanak annak érdekében, hogy itt megkapják a már említett pontokat, amiket a gyakorló orvosok azért nagyon szorgosan gyűjtenek az év folyamán?
A Facebook oldalunkon megtalálható egy Forms, tehát egy Google űrlap, ami alapján tudnak előregisztrációt végezni, viszont a helyszínen is nagy szeretettel várjuk, ahol ugyanúgy lehet majd igényelni a kreditpontokat, és mindenkit várunk a regisztrációnál.
És így a beszélgetésünk végéhez közeledve, akkor mikor fogjátok azt mondani, hogy sikeres az idei TDK? Cink Gergő, korábbi MMDS elnök nyilatkozott úgy tavaly, vagy tavaly előtt, hogy a Tudományos Diákköri Konferencia az MMDS korona ékszere.
Igen, már nagyon sok nagy szám elhangzott, szinte 300 bemutatott dolgozat, 55 workshop, több mint 600 hellyel, számos külföldi bemutatódiák, számos külföldi nagy előadó, viszont mindezek mellett szeretném kiemelni, hogy mint minden rendezvénynek, a TDK-nak a sikerét is nem feltétlenül csak ezekben a paraméterekben, és nem feltétlenül csak pénzügyi viszonylatban, hanem sokkal inkább a résztvevők, akár laikusok, akár diákok, akár a meghívott orvosoknak a visszajelzéséből és a mosolyaiból tudjuk majd értékelni szerintem a rendezvényt. És Cing Ergő elődöm nevében nem nyilatkozhatok, viszont azt elmondhatom, hogy az MMDS programpalettájában mindig is kiemelkedik, szerepe lesz a Tudományos Diákköri Konferenciának, hiszen ez Erdély egyetlen egy egészségügyi konferenciája, amit diákok szerveznek diákoknak.
Akinek felkeltettük az érdeklődését, ugye adás időnkkel egy időben már tart a Tudományos Diákköri Konferencia, ez a beszélgetés felvételben hallható a rádióban, és egészen május 9-éig tart az esemény. Hol találják meg az érdeklődők a programot, akár napokra lebontva, akik el szeretnének látogatni, akár szakemberként, akár laikusként?
A részletes program megtalálható a weboldalunkon, szociális média platformjainkon, illetve a Kultúrpalotában a helyszínen, az infóirodánál mindig található programlap.
Összegezzünk, mekkora feladat akkor a TDK megszervezése, valamint milyen szerepet tölt be a Tudományos Diákköri Konferencia Marosvásárhely és az MMDS életében, éves tevékenységében.
Mint az előbb is említettem, Erdély egyetlen egészségügyi tudományos konferenciájaként hatalmas nagy hangsúlyt fektetünk minden évben rá, és a főszervezői csapat nevében nem nyilatkozhatok, de azt tudom, hogy október óta gőzerűvel dolgoznak azon, hogy megvalósulhasson, és olyan minőségben valósulhasson meg ez a rendezvény, amint minden évben sikerül biztosítanunk. És ebben hatalmas nagy segítségünkre van a 160 szervező, akik évről évre életre keltik ezt a rendezvényt, és MMDS vetületben elmondanám, hogy ez az a rendezvény, kérdezted, hogy mekkora munka ez az MMDS életében, hát messze a legnagyobb megmozgatott emberek és megmozgatott erőforrások tekintetében, hiszen szinte kétszer annyi diák vesz részt a szervezésében, mint a következő legnagyobb rendezvényünkében, aminek nagyon-nagyon örvendünk, és reméljük, hogy a szervező diákok nem csak ezt az oldalát, de majd a tudományos munkát is ugyanúgy kipróbálják.
Főszervezők, mekkora munka összefogni a csapatot, és mekkora munka van nálatok, ugye októbertől kezdve, ahogy itt Ákos fogalmazott.
A kezdeti szakaszokban ez a munka, ez kimerül heti egy pár órás gyűlésben, amikor még általánosan beszélgetünk a TDK-ról, dizájnt találunk ki, stb. Aztán egyre inkább sűrűsödik, és márciustól kezdődően gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne kelljen a TDK-val foglalkozni, de ez azért nem egy tragikus dolog, szóval örömmel csináljuk, nem kényszerít erre minket senki, igazából miénk a megtiszteltetés.
Amit én még hozzáadnék, az az, hogy talán nem csak októbertől kezdődik a munka, hanem ahogy lejár a TDK, azzal nem jár le a munka, és tulajdonképpen az utómunkálatok mellett elkezdjük a következő évit is előkészíteni, illetve majd a következő évi főszervezők is akár már nyáron fel vannak kérve, és nyár folyamán már ötletelgetnek, vagy gondolkoznak azon, hogy hogyan is lehetne jobbá tenni a következő évit.
Legyen akkor ez a zárszó Fehér Anna, Kozma Paula Szófia, a 33. Tudományos Diákköri Konferencia társfőszervezői, illetve Jankó Szép Ákos, a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség elnöke. Köszönöm, hogy itt voltatok a medicinában, és válaszoltatok a kérdésekre.
Köszönjük nagyon szépen a meghívást. Várunk mindenkit szeretettel a konferenciára.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék. Az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!